Jó estét kívánok! Hölgyeim és uraim! 45 percben csak egy diavetítéses előadás fér, ahol az idő nagy részét a diák értelmezése fogja kitölteni. Néhány perc bevezető után hozzá is kezdünk, mert az én szakmám az építészet, és ha egy építész nem épít házat, akkor se beszéljen. Szóval nem érdemes. A szerves építészet, vagy organikus építészet, vagy élő építészet csak akkor érthető, vagy akkor nem igényel túl sok tipikusan értelmiségi magyarázatot, hogyha a műveltség következtében rendelkezünk elegendő evidenciával. Elsajátítani azt, hogy egy építésznek, hogy ki volt Hans Scharoun, az csak egy evidencia megközelítését jelenti. Hogy ki Paolo Portoghesi, az nem egy nagy dolog, de evidenciaként tudni kell, hogy mit csinál most éppen, és tegnap előtt mit csinált. És ugyanúgy tudni kell azt, hogy ki volt William Morris, nem azt kell tudni, amit a marxista ideológusoktól megtudtunk, hogy utopista marxist, vagy utopista szocialista volt, mert az egy minősítés volt a marxizmus részéről, és nem egy tényszerű közlés. Tehát tudnunk kell, hogy ki volt az az ember és társai, akik fölvették a küzdelmet mammonnal, a kapitalista centralizációval, amelynek a lényege a pénz volt, és nem a tevékenység, amely Angliában hihetetlen nyomort és elhagyatottságot hozott létre nagy tömegekben, akik korábban odahaza szőttek, manufaktúrákba tömörülve, akik a jutenyésztés mellett ellátták az elsőrangú angol szövetnek a létrehozását is, és ezeket az embereket földön futóvá tették, majd betömörítették a városokba, és éhbérrel dolgoztatták, és szembeszállt ezzel William Morris, aki azt mondta, hogy szabad szellemet kell biztosítani az emberek számára, létre kell hozni Raphael szemlélete alapján egy olyan új szabad szellemiséget, amely az emberek egymáshoz való viszonyát megváltoztatja, és ebből lett egy hatalmas európai mozgalom, amelyik az első világháborúig óriási sikereket ért el szemben a tőkekoncentrációval. És akkor jött az első világháború, majd jött a második világháború, és győzött a pénz. Ahogy ezt tetszenek tapasztalni Magyarországon. Ahogy tetszenek tapasztalni azt, hogy mit jelent a tömeges elszegényedés, tetszenek tapasztalni azt, hogy mit jelent a magára hagyatottság érzése családokban. A korábbi korszak által megépített 51 négyzetméteres 6. emeleti lakásban. És így tovább. Azonban a küzdelemnek nincs vége. Engedjék meg, hogy egy költeményt olvassak föl, amely nevekből áll. Morris, Ruskin, Larsson, Saarinen, Gezelius, Rudolf Steiner, Frank Lloyd Wright, Hans Scharoun, Asmussen, Alberts, Portoghesi, és velük párhuzamosan Orbán Balázs, Malonyai, Lechner, Medgyaszai, Kós, Zrumecki, Lajta, Torockai Vígand, Jánszky, Sáros, Gerle, Csete, Dévényi, Kőszegi, Csernyus, Siklósi, Túri Attila, Salamin Ferenc. Ez költemény. Ezek személyek voltak, és személyek a mai napig is, sorsok, nem személyiségek, nem perszónák, hanem belső emberrel rendelkező személyek, akik vállalják azt a küzdelmet, amit az embertelen környezettel szemben, és azt inauguráló különös társaságokkal szemben végig kell küzdeni. Az élő építészet arra törekszik, hogy felváltsa a korábbi geometriát egy új felfogással, a geometriának egy új felfogásával. A téridő folytonosságról beszélek, amelyben a pont nem egy síkban kiterjedés nélkül található elem, hanem egy időpont a térben, amelynek dramaturgiai jelentősége legalább akkora, mint térbeli helyzete, és ezt a kettőt egymástól elválasztani nem lehet. Ennek következtében megkérdőjelezik a tektonikát, a tektonikának szokásos fogalmi kategóriáit, és fölteszi azt a kérdést ez az építészet egy 300 évvel ezelőtti építészeti környezettel, hogy az mikor készült, és mikor van most. Azaz tehát nem idegen ettől az építészeti gondolkodástól az, hogy olyan történelmi rekvizitumokat is beépítsen a kimozdított, statikus, háromdimenziósnak már nem mondható térbe, amelyek az építészet eszköztárába behozzák a drámát. Azt a drámát, amely a megtörténhetett volna és a megtörtént világnak a határán keletkezik. Ennyit bevezetésképpen. És most kérem, kezdjük el a diákvetítését. 1962. amikor még ezzel az építészettel egyedül voltam, mint az ujjam. És egy eldugott kis tervező irodában, azért mentem oda, hogy eldugott le hely legyen, hogy ne legyek acél és Bondor elvtárs szeme előtt. Épültek ezek a kis épületek óriási örömömre, amelyekben föl lehet fedezni a Cáki pincétől kezdve Rudolf Steiner Goethe-Hannumann keresztül ilyen áttűnésben sok mindent, amit egy fiatal takonytól el is lehet várni. Mehetünk, kérem. Menjünk. Mi maradtunk az elsőnél. Ez itt Tatabánya leégett egy biztosítási csalás kedvéért. Ez 68-ban készült. Mehetünk. Ennek a belsejét színesen pácoltuk be, és akkor nem lehetett mást kapni. Komáromba fölmentünk egy Varszavával, és színes tust vásároltunk. Iszonyat, egy zsáknyi színes tust, ami ugye szeszes volt. És mert szeszes pác nem volt. És akkor ezzel kentük ki az egészet, és remek. Olyan színe volt, hogy egész még le nem égett, addig gyönyörű, ragyogó színe volt a belsejének. Mehet. Ez egy mozgásformák kísérletének egy fényképe, illetve rajza és fényképe együtt. Erről nem tudok részletesen beszélni. Izgatott az, hogy elemi pszichológiai mozgások, amelyek evidenciákban jelennek meg, tehát a szeretet vagy a közelítés, azaz ebben a mozdulatban van meg, és a távolodás pedig természetesen ezekben, tehát az elemi pszichológiailag helyes mozgások, bizonyos etüdőket mozogtunk le, és ezekből próbáltunk meg bizonyos dinamizmusokat megérteni az építészeten belül. Mert a minimális térpályázat, amit természetesen, hát, hogy is mondjam, nem hivatalosan írtuk ki, hanem lakásban és táji környezetben, az volt a feladata a résztvevőknek, hogy találjuk meg azt a minimális teret, ami egy emberhez szükséges. És itt ezen a rajzon az látható, hogy mi az a mozgás, mi az az aura, amely mozgással egybevethető, amely szükséges minimálisan ahhoz, hogy egy ember ne koporsóban érezze magát. Mehetünk. A 70-es évek az épület maga 83-ban lett átadva, Sárospatak művelődés háza. A Népművelési Intézettel összefogva próbáltunk meg a zsdánovi kultúrpolitikával szemben, ahol is egy nyugalmazott ávós ült a kapuban, és mindenkitől megkérdezte, hogy mit akar, hova megy, amitől aztán elment mindentől a kedve, és vagy bement, vagy nem ment be. Szemben egy szabadabb, sok kijárattal, bejárattal rendelkező épületet létrehozni, ami be is vált valójában. Sikerült a város akkori vezetőit megnyerni ennek a dolognak, és én ugyanakkor emiatt az épület miatt a minisztérium utasítása alapján elvesztettem az állásomat, és nagy szerencsémre a Pilisi Parkerdőgazdasághoz kerültem, ahol egy zseniális, nagyszerű ember fogadott be, dr. Madas László él, hála Istennek itt Visegrádon. És az ő rajta keresztül vissza tudtam járni, művezetni, mert mint alvállalkozó az összes ragasztott szerkezetet vele csináltuk akkor a 70-es években, a faipari kutatóval karöltve, mert akkor még Magyarországon ezt az anyagot nem gyártották. És így végig tudtam kísérni az épületet, nagy örömömre szolgált. Ez már a népművészet keresgélésének és kutatásának a világa, amikor is egyik legelemibb, az úgynevezett tulipános minta izgatott, hogy az mi is. Nem fogok én most erről beszélni, ez a néhány rajz, mehetünk tovább. Ez a néhány rajz erről szól, hogy valójában maga a tulipános minta, amit a madefalvi kapunktól kezdve mindenütt megtalálhatunk, valójában ez a bizonyos S-rúna, az egy gömbfelületre fölszerkesztett Yang Yinnek kiterített változata. Megint ott tartunk, hogy ez a bizonyos tér nem olyan egyszerűen kezelhető egy építészet számára. Ez ugyancsak a Madaséknak a munkájának eredményeképpen egy belső építészeti munka, a Farkasréti temető ravatalozója, ahol is egy emberi mellkas van tulajdonképpen lemodelezve, egy az egyben lemodeleztem, és annak alapján, nem pontosan azt, de annak alapján rajzoltuk meg ennek a belsejét. Az Ehrlich Jóskának a Nomád Nemzedék című könyvében van leírva az a korszak, amikor a városból a már réges-rég elhalásra ítélt népművészet Acél elvtárs egy felelőtlen pillanatának következtében, amikor is egy ki mit tudott engedélyezett a tévében, és ott megjelent gitárral a kezében Halmos Béla és Sebő Feri, és elkezdték mezőségi dalokat énekelni. Akkor ezt követően egymás után több nyáron át népművészeti táborok voltak Tokajban, amit Zelnik Jóska szervezett, és többek között ezt a házat is megépítettük a saját gyönyörűségünkre és összejöveteli célra. Samu Géza csinálta mellette a gyönyörű szobrát, amit mint egy ilyen faun, vagy én nem is tudom micsoda, járkált az erdőbe és szedte hozzá az anyagokat. És a tánc, és az ének, és az írás, és a beszéd egyszerre jelent meg városból vissza a vidékre, és megújult a magyar népművészet ez alatt az idő alatt, és vált ma már mindenki számára ismerőssé, a rengeteg együttesen keresztül, táncházakon át, végig egy páratlan európai jelenségként jártak ide Finnországtól Anglián keresztül tanulni. Ez a Pilisi Parkerdő gazdaság területén, amikor nem volt tervezési jogosultságom, mert akkor vállalathoz volt az kötve, és mivel ez nem tervező iroda volt a Pilisi Parkerdő gazdaság, így a saját területén rajzolhattam egy kiránduló központba kis faházakat, azokat vetítjük most. Ez egy vendéglőnek a képe. És építettünk egy erdei művelődési házat is, ahol a gyerekek megtanulhatták a gombákat, a gyógynövényeket és egyebeket, meg még teát is főzni, meg eféléket. A gomba kicsit veszélyes volt, de mindig kellett, hogy legyen ott valaki, aki mondjuk a légyőlő galócát azt kiszűrte a gyerekek termékeiből. Tizenkét oszlopon áll, és a 12 állatövi csillagkép korongokra van fölfestve körbe. Középen egy opelyon van, amely napóraként jár körben, amikor süt a nap. És a külső gyűrűben vannak pedig azok a helységek, ahol mindenfélét lehet csinálni. Sajnos azóta a Pilisi Parkerdőnek ez a funkciója, hogy embereket fogadjon és bevezessen a természetbe egy kicsit tudatosabban, ez a funkciója sajnos megszűnt. Nagyjából egy időben azzal, hogy Madas László elment nyugdíjba. Dobogókőn egy síházat építettünk, azt két öreg tóttal építettem, ott laktak a közelben. Reggel 6 órakor autóbusszal föl, remek volt az egész, jó volt csinálni. Tetején a régi Grányica fedést megújítottuk. Ez Sárospatakon lakóházak. Akkor, amikor 15 ezer forint volt egy négyzetméter házgyári elem, mi 8700 forintból építettük ezeket a lakásokat négyzetméterenként, amiért minisztériumi fegyelmiben részesültem. Így van. Hol van már a tavalyi hó? Ez az egyik faluház, a legkedvesebbek egyike, úttörők táncolnak körben, egy életfát, Zala-Szentlászlón, ahol Targuba Miklós, bátor, tanácselnök, akit aztán vittünk gyáva tanácselnökökhöz, hogy legyen kedvük kulturális egyesületeket létrehozni. Sorra hoztuk létre a kulturális egyesületeket, és nagyon sok faluházat építettünk. Aztán már nem csak én, később, ez Jászapátiban van. Hát csak néhányat mutatok be, mert 45 percben nem megy bele több. Ez Makolni, ennek az az érdekessége ennek a háznak, hogy egy kiterjesztett szárnyú madár az alaprajza, és maga a fedése is tollakhoz hasonló. Tudnék, ott előtte volt egy első világháborús emlékmű, mint az országban mindenütt, aminek a tetején egy turulmadár volt, és jöttek a Lenin fiúk, és leverték ezeket. A háború után, 49 környékén, amikor már az államosítások mentek, és amikor már nem mertek az emberek szembeszegülni. Na én aztán egy nagyon nagy madarat rajzoltam művelődési ház helyett, és mondtam, hogy na ezt verjétek le, hogyha tudjátok. Ez a ház sajnos a mai napig nincsen készen. Szigetváron egy nagyszerű tanácselnök volt, aki azt mondta nekem, hogy az asszonyelők megbeszélték, hogy egyszer még, amíg él, szeretne elmenni Szigetváron egy színházba, ahol a Bánkbánt előadják. És ezt a vízióját, ezt velem elkezdte csinálni. Közben jött a rendszerváltás, és ezt a nagyszerű ember belerokkant a rendszerváltásba, kommunista volt. Egy kétszobás lakással és egy Wartburggal abszolválta az antivilágot, majd onnan is elment Szigetvárról Pécsre, és meghalt. Hitt a szocializmusban. És azóta, akik utána jöttek a város élére, azok olyan helyzetbe hozták a házat, hogy meg kellett vizsgálni, hogy nem kellett lebontani az egészet, mert a vizet ráeresztették az alapokra. Ez így áll most is. Ez egy különös világ, amit most tetszenek látni, Kakasd, ahol két menekült nép lakik együtt. Az egyiket Rajna vidékiek, akik a vallási türelmetlenség és a nyomor elől jöttek annak idején, amikor magyarságot szinte kipusztították a török uralom alatt. Aztán jött 1945, és utána ezek háborús bűnösként 30 kilós motyóval egy részük ki lett paterolva az országból, és a helyükbe csángó magyarokat hoztak, akik kezdetben a kés a picskaszárban vagy a csizmaszárban. De a szerelem, a fiatalok szerelme összehozta őket, úgyhogy ez a ház olyan, hogy az egyik oldalán van a székelytorony, a mögött van a nagy terem, ahol mulatni lehet, mert a csángó magyar az mulatni tud. A másik oldalon van a sváb torony, alatta van a közigazgatás és a bank, mert azt a sváb jobban tudja, és a kettő között ott a kocsma, ahol az egyik spritzernek mondja, a másik fröcsnek. Jól működik, a mai napig is. Mehetünk. Ez Siófok, életemben kevés igazi szent emberrel találkoztam. Ez az ember, aki ezt a házat megépítette, Józsa Márton, Isten nyugosztalja, valóban szent ember volt. Naplót vezetett a házról, ahol a féltégla, a sóder és a megváltó Krisztus úgy keveredett egy szent turmixban, mint amit soha nem lát az ember. Az első nap, az építkezés első napján összetákolt egy asztalt, egy nyárfából egy kis keresztet, és a munkásoknak minden reggel a munkát úgy kellett kezdeni, hogy megtanultak Zsoltárt énekelni, azt annak is, aki nem hisz Istenbe. Úgy énekeltek, mint a parancs alatt. És gyönyörűen dolgoztak, ezt látják. Marci bácsi, mikor elvégezte ezt a munkát, és megépült a paplak is, akkor elvonult pasztorációs célból az öregek otthonába, és átadta egy fiatal házaspárnak az épületet. Ez paksi templom, még vastagon a szocializmus éveiben. Nem volt könnyű megépíteni, mert föl kellett venni a harcot a paksi atomerőmű vezetőjével, aki KB tag volt, és azt mondta, nem templomot kell építeni Csunyiba, hanem munkáskocsmát. Én kérdeztem tőle, hányat építettek önök? Azt mondta, ez nem a maga dolga, hogy ezt a kérdést föltegye. Templom nincs. Végül is úgy építettük meg a templomot, hogy egy sváb környezetben előre megkérdeztük az embereket, hogy van-e kifogásuk ellene, és nem volt, és így ide meg tudtuk építeni a tanácselnök segítségével, aki sajnos időnek előtte meghalt, egy tehetséges fiatal kommunista volt ez is. Miért? Posgai Imre is az volt. Ez az, amiben a népművészet térbeli elemmé változik, ami a díszítő népművészetben így nem jelenik meg. Tehát egy előbbi, egy korábbi értelmezési tartalmat próbál meg hordozni ez az épület. ez egy iskola, eszmélyen, az iskolákra, főleg a 70-es években épített középfolyosós és egyéb típusú iskolákra az volt jellemző, hogy egy egészséges fiúgyerek, ha vége az órának, akkor annak rohanni kellene, ha normális. Viszont a hetesnek az volt a feladata, ha Szűcs Banditot kihagytam a versből. És már mindegy. Nem mindegy, mert most szóvá tettem. Az volt a feladata, hogy fölírja azt, aki rohangál. Ezzel csak azt tudtam szembeállítani, hogy a tantermeket nem folyosóra viszem, hanem egy aulába, ahol levegő van, tér van, fény van, és a hetesnek valahogy kínos ott szaladgálni valaki után és fölírni, mert háromszor elgáncsolják, míg végre utolérni. A többi normális természetesen. Tehát ebbe az aulába futnak be a tantermek, és hát a valóságban ez kiderült, hogy valóban jól működik, mert normálisabbak, főleg a fiúgyerekekről van szó. A lányok azok kiegyensúlyozottabb és erősebb lelkek, mint a fiúk, azoknak rohanni kell saját maguk elől, hogy valahogy elviseljék a világot. Ez is egy iskola, csak ez nagyobbak számára, Sárospatakon. Még vastagon a szoci ideje alatt történt, és egy ilyen sumák kanyarral sikerült megcsinálni gimnáziummá tenni. Először csak szakmunkásképző intézete volt lehetőség a központi utasítás értelmében, de magával a szakmunkás intézettel intéztük el azt, hogy itt gimnáziumra van szükség. Ami a reformátusoknak is féltékenységét magával hozta, mert hogy ez világi gimnázium és az egyházi, mert rossz időpontban volt, mert akkor még az egyházi gimnázium teljes joggal nem tudott működni. De ez most már megvan, hála Istennek. Ez egy németországi munka, Überlingenben, a Bodeni tó északi oldalán. Panzió van benne, étterem van, és egy kis áruház. Sevillába kellett egy magyar pavilont építeni, amelyet 370 millióból megépítettünk, és mielőtt bezárt volna a világkiállítás, felbecsültettük egy madridi céggel, és 10 millió dollár volt a forgalmi értéke. 300 ezer dollárért adták el 95-96 környékén egy alkalmi konzorciumnak, amelyik aztán még további két konzorciumnak a kezébe került az épület, akik azonban nem kaptak a várostól működési engedélyt arra, amit ott kitaláltak. Végül is a Sevillai Építész Egyetem megvásárolta, és ma jó állapotban van az épület, és egy állandó kiállítás van benne. Nagy kaland és nagy öröm volt ezt megcsinálni. Ez az egri úszoda, amiben az volt a feladat, tulajdonképpen az igazi feladat, hogy egy kisvárosi millióbe el kell tudni helyezni egy hangár méretű épületet úgy, hogy az ne verje szét a kisváros léptékrendszerét. Ezért tehát olyan épület veszi körül, egy gyűrű veszi körül magát az úszó csarnokot, amelyeket még ráadásul darabokra is fölvágtam, hogy még a horizontális léptéket se rúgjam föl, az, ami egerre jellemző. Azt hiszem, hogy jól működik az úszoda, nincsen vele semmilyen probléma. Egészen friss Ringelhannal ma beszéltem, a volt polgármesterrel, aki azt mondta, hogy az igazgatójával most már minden rendben van, és működőképes az épület. Itt bal oldalon a képen lehet látni egy tornyot, amelyik egy barokk kizálló torony. Ez már egy új épület. Amely barokk kizálló torony egy betonhéjat repeszt céllyel. Amikor a budapesti világkiállításnak a tervezésével foglalkoztunk, és már tudtuk, hogy mit szeretnénk csinálni, akkor jött a választás, és megakadályozódott ez a dolog. Oda én tornyokat építettem egy gyűrű mentén, amely tornyokat jelentem, a 8 tornyat a legkülönbözőbb helyeken megépítettem. Ha tehát nem is Budapesten egy gyűrűben helyezkednek el a tornyok, de Lendvától Egeren át, Sepsiszentgyörgyön keresztül megépültek ezek a tornyok. Kicsit kiterjedt a gyűrű. Ez éppen Lendván van, ami egy néhai zalamegyei kisváros, amely a rendkívül egészséges és gyönyörű szimbiózisban magyarok és zsidók által lakott város volt, ugyanúgy, mint Dunaszerdej vagy Makó. És ide kellett egy színházat, művelődési házat, inkább színházat építeni, és a zalamegyei kisvárosi és paraszti millióból van tulajdonképpen additíve összetéve. Működik. Ez Makó hagymavárosában van, ahova nagyon szívesen járok és nagyon szeretem, mert kitűnő polgármestere van, szocialista polgármestere, elsőrangú ember, és tudja, hogy mit akar, és szívós, mint a macska, holott egy nálam kicsivel magasabb, és körülbelül 30 kilóval nehezebb. És szépen egymás után halad a város fejlesztésével. Szászhalombattai katolikus templom, amelyiknek a belseje voltaképpen egy tisztás, amelyet megkövesedett fák vesznek körül. A 60-as évek liturgikus reformjai értelmében ma már nem a keletelt egy irányban szerkesztett templomot kellene építenünk, hanem centrális épületekre kéne törekedni, mert a hívek közössége, ez az, amit én tisztásnak neveztem, a hívek közössége maga Krisztus misztikus teste, amelynek kellős közepén kell az átváltozásnak megtörténnie. Ezért tehát ez egy centrális épület, de azért közben én egy kicsit kacsingattam az középkori, koraközépkori kánonra, tehát közben azért a bejárat nyugatra néz, és az oltár kelet felé van. Ez pedig egy görög-katolikus templom Csengerben, ahol 17 éve, 18. éve vagyunk jelen, a település revitalizációjával elsősorban Csernyus Lőrinc foglalkozik, mint a város főépítésze. Megszerveztük Nagy Károlytól egészen a magyar oldalig, Máté Szalkáig városoknak, településeknek olyan szövetségét, amelyik lehetőséget biztosít az együttműködésre. Kemény munkánkba került, hogy Csenger Simán végre sikerült egy határátkelőt biztosítani, hogy az Almát ne hatalmas kerülővel vigyék föl Ukrajna irányába, hanem egyenesen át lehessen menni, valamint a túloldali magyarok hóba, sárba ne gyalog sorba álljanak ott azért, mert át akarnak idejönni Magyarországra. Most is ott vagyunk, és ameddig kívánják, addig ott is maradunk, mert programunk, a Kóskár Egyesülésnek programja az, hogy településeket újra élesszen. Nagyon nehéz, mert szél ellen kell a dolgot csinálni, mert változatlan rendkívül erős az a centralizációs szándék, ami az országban most már gazdaságilag is, és mindenféle szempontból is egyre evidensebb, egyre keményebb, egyre könyörtelenebb. Több mint 10 évig dolgoztunk a Pilis Csabai Katolikus Egyetemen, amelyet egy fűtetlen kis hétvégi házban kezdtünk el, amikor még az oroszoké volt a terület, de tudtuk, hogy a miénk lesz, és Fürr Lajosnak és Antal Józsefnek köszönhetően, és a magyar parlamentnek köszönhetően elindíthattuk ezt a folyamatot, amely egészen a közelmúltig töretlenül tudott haladni, ma már mi ezen a területen nem dolgozhatunk. Bizonyos régi laktanyákat, amelyeket szellemi szenny nem tett teljesen tönkre, azokat felújítottuk és kibővítettük, és olyan új épületeket is emeltünk, amelyek például a Stefánum, amit most tetszenek látni, amelyben 7 előadó, egy nagy terem, egy nagy előadó színpaddal együtt készült el, és amelyben a kupolák alatt kvázi erdőkben és dór oszlopfőben, elrejtett lépcsőben haladva, sikátorok között középkori hangulatokat megidézve lehet közlekedni. Nem lehet eldönteni, hogy a falak emelkednek-e, vagy pedig dűlnek, mint egy mozgásban, de statikailag egymásba kapaszkodva épültek meg. Hála Istennek a nagy terembe, ahova sikerült minden ellenérzés ellenére egy nagy teljesítményű orgonát is megépítenünk, más forrásokból szerezve hozzá a pénzt, az akusztika, hála Istennek, mindenfajta akusztikus eszköz nélkül jó. Nem most, hanem az azt megelőző októberben szentelték föl Csíkszeredán azt a templomot, amit korábban megrajzoltam. 4000 ember jött el a felszentelésre. Azt ne tudják meg, hogy hogy szól az, amikor nem pityognak ott a katolikusok, hanem énekelnek. És hogy ha azt éneklik, hogy győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat. Jó volt ott lenni. Ezek a rajzok egy fiktív világról szólnak, az Atlantis világáról szólnak, a velencei biennálén voltak ezek a rajzok kiállítva. Alapjuk tulajdonképpen egy zseniális fotós, egy Blossfeld nevű berlini fotósnak a rügyekről készített rajzai. Platón azt mondja, hogy Atlantisnak azért lett vége, mert képesek voltak a növekedés erőit befolyásolni, magyarul bebújtak a fába, és a fák menni tudtak, ahogyan ezt a kelta hagyomány is őrzi, ahogyan a Macbethnek is megjósolta az egyik boszorkány, hogy akkor lesz vége a királyságodnak, amikor az erdő elindul ellened. Shakespeare abszolút lopkapuc volt, tehát kelta hagyományokból szerezte a dolgot. Ez egy új munka, most fogjuk kiadni a kiviteli tervdokumentációját. Életem egyik nagy ritkasága, hogy Budapesten dolgozhatok. A Királyhágó tér és a Németh-Völgyi út között egy épület együttest, lakóházat, alatta üzleteket és iroda részeket is tartalmazó épületet. Most már a kiviteli terveket fogjuk szállítani hamarosan. Azért őrület, hogy ez a számítógép mit tud, nem? És ezt követően pedig a legutolsó munka, ugyancsak a 12. kerületben, a háború alatt elkezdtek építeni egy templomot, amelyet aztán a szovjet rendszer nem épített tovább, és a megépült épület részekből lett a Haligali diszkó, magyarul bordély, amelyiket azonban visszakapott az egyház, és most ez a munka annak a meglévő alapjaira és alaprajzaira tervezett új templom. Ez homlokzat, az előző egy metszet, hosszmetszet volt, és lesz még egy távlati kép arról, hogy ez körülbelül milyen, nagyon magas, tehát 70 méter magas a tornya. Befejezésül annyit szeretnék mondani, hogy természetesen, noha 70. évemben vagyok, de annyira szeretek dolgozni, hogy nem bírom abba hagyni. Így tehát rendesen minden reggel bejárok, és teszem azt, amit tehetek, de lecsökkentettem a korábbi léptékét a dolognak. A korábbi iroda az 7 KFT-re bomlott, és a 7 KFT azonnal újra egyesült Makona Egyesülés címén. Tehát a ház, ahol dolgozunk, ott kb. 40 ember dolgozik, munkájuk van, és ezek az emberek azt a szerves gondolkodást gyakorolják, amelyben az a szokásos kettősség nem létezik, hogy más a pénz és más a szerelem, hanem egyszerre kell tudni az ember természetének megfelelő szociális helyzetének, szellemi helyzetének megfelelő környezetet tervezni. Ez azt jelenti, hogy a családi ház legalább annyira fontos építészeti feladat, mint mondjuk, mint ez a királyhágot téri munka, mert ott mód van az asszonyokat kivallatni, hogy hogy szeretnének élni, mert ők a legfontosabbak. És azok a gyerekek, akik nélkülük soha nem lesznek meg, és akik minket, fényes, de üres fiúkat erővel, szeretettel támogatnak meg, töltik ki az ürességünket. És ameddig ezt a szolgálatot, amely közben az asszonyokat az életről az ember még vénségére is faggatja, ameddig ezt lehet, ezt a szolgálatot csinálni, addig fogom is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.